Sutra. Úgy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen. Területeiket nem támadhatják meg, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani és garantálni kell azt a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ünnepélyes keretek között szombaton átadták a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát, amely bizonyos szempontból egyedülálló a világon. A sportkomplexum több mint 20 000 négyzetméteren terül el a Velencei tópartján. A megnyitón beszédet mondott az akadémia 3-szoros olimpiai, 31-szeres világ és 29-szeres Európa bajnok névadó elnöke, aki felidézte pályafutása legfontosabb pillanatait, az aranykorszakot, majd a befejezéshez vezető utat, gyermekei születését és a 2016-os visszavonulást. Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Ez a gondolat végig kísérte a pályafutásomat és az akadémia létrejöttét. Még mindig hihetetlen érzés, hogy ez az álom valóra vált, és lehetőséget kaptam arra, hogy visszaadjak valamit annak a sportágnak, amelynek oly sokat köszönhetek. Fogalmazott a 48 éves Kovács Katalin. Kövér László házelnök több mint 14 millió forintra büntette Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét, közölte az ellenzéki párt sajtóirodája a táviratirodával. Az eset előzménye, hogy múlt heti parlamenti felszólalásában Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy Magyarországnak ma áruló kormánya és áruló miniszterelnöke van. az ellenzéki frakció vezetőtől, mivel Kövér László rendreutasítását követően kijelentette, hogy a házelnök a legrosszabb pártitkárként viselkedik, az ülésvezető megvonta a szót. A szombati közlemény hangsúlyozza, hogy felszólalásában a politikus nem a hazaáruló, hanem az áruló szót használta. Egyúttal hangot ad Gyurcsány Ferenc azon véleményének, hogy Kövér László visszaélt házelnöki hatalmával, korlátozva a képviselők szólásszabadságát. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárulása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-5 tartó skálán lehet, fejtette ki. A beteg továbbá azt is vissza tudja jelezni, hogy az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e, közölte Rétvári Bence. Hozzátette, az elégedettségi kérdőív anonim, a visszajelzések segítenek az egészségügyi ellátás további javításában. Átadták az 1,9 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeumát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Az eseményen Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt. A múzeumok a híd szerepét töltik be a helyi közösségek megerősítésében és az identitás alakításában. Ezért nagy szakmai felelősségük van abban, hogy milyen módon képesek felkelteni az emberek figyelmét és érdeklődését. A beruházás során megtörtént a műemléki védettség alatt álló épület teljes felújítása és akadálymentesítése. Az intézményben látogatóbarát közönségforgalmi és múzeumpedagógiai célú tereket alakítottak ki. De a fejlesztés során figyeltek az épített örökség és ezzel a történelmi múlt megóvására is, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. A sok fátyol felhő változó mértékben szűri a napsütést. Északon lesz több, illetve vastagabb a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél több felé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 29. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Istenem, mondta Hutra, és áttörölt a homlokán, mert a haragos keserűség, mint a láz, kiütött a bőrén. Halt volna meg, és ne kínoznák már kihallgatással, nyomozással. Rémülten hallgattuk, mert az iskolába még a távoli rokon révén se jutott el minden hír. Bennünket azzal nyugtattak tanáraink, Ágoston annyira rendbe jött, hogy elvihették Pestre, és nem látjuk többé. Szegény éppen külföldi útján kapott oktatásra alkalmatlanná tevő szívrohamot. Micsoda veszteség. Hát még a sajtó felelőtlensége, ez égbe kiállt, bekormozni valaki emberi, szakmai hitelét. Először éltem át, mint követ el minden szerv és hatóság mindent, hogy megmenthesse egy méltatlan nevelője bűne miatt bekormozódott nagyszerű iskola becsületét. Hazudott itt mindenki mindenkinek. Úgy mentünk neki a legdöntőbb esztendőnek az amúgyi zavaros nyár után, hogy a vértorony strázsái közül csak két boldog mennyasszony számlálta a napokat. Testvérem meg példátlan fegyelemmel szoktatta magát a tényhez. Én, mint a beteg kutya, megpróbáltam kitalálni, ugyan milyen újítást vezet be gyötrésemre fehér. Most nagy játéktere lesz, jön az érettségi. A bizottság előtt látványosan lehet kínozni. Én majd a számot se nyitom ki, akkor sem, ha mindent tudok is, ha jobb vagyok matematikából és fizikából, mint Thalész. Az undor, sarokba szorított, tehetetlen önmagam nyilvános megszégyenítése némává bénít. Korondi eljött anyámékhoz. Kérte, tartsák bennem a lelket. Nem lesz azon az érettségén semmi baj. Barátaim figyelnek, csak bátorítsanak itthon is. Ő azzal próbál erősíteni, hogy elárul egy jó hírt. Az önképzőkör számtalan tárgykörből ír ki pályázatot. Mikor felkészültem a napi leckéből, tessék neki látni a pályaműveknek. Ne saját bánatos élményeimet elemezzem, kezdjem előre alapozni a jövőt. Gondoltam is én pályázatra, de mindenki ellenem volt és bíztatott. Hát neki láttam a munkának. Először éltem át, mekkora segítség, ha engedem, fújja riadt arcomba valami túlvilági szél a hajamat, ne lássam a jelent. A szülők Cili, Artúr, aki már rég lemondott Ciliről, és a Milánóból egyre többször ellátogató Gianni beszélt rá legjobban, aki fel se tudta fogni iskolai kellemetlenségből, hogyan dagaszthat valaki tragédiát. Egyébként valahányszor eljött apám, mindig lekötötte magának egy időre. Faggatta, mi folyik melyik országban, amerre Gianni járt. Mi az igazság Itáliában, mi Németföldön, mi a svédeknél. De Gianni alig tudott felvilágosítást adni, mert a sajtóvízhang csak zenei területen érdekelte. Őt meg mindenütt magasztalták. Elhozta anyja Cilinek írt üdvözlő levelét örömünkre, de sosem mertük megkérdezni, mibe került neki rábírnia a Márkézát a váratlan bejelentés jóváhagyására. Jablonczai Lenke úgy gondolta, Gianni megelőző házasságai már megtörték a matrónát. Nincs ereje újra harcolni. Vagy azt képzeli, Cili is csak egy felvonás lesz Gianni életének operájában. Ő is elmúlik, mint az első két asszony. Nem tudhatta, hogy testvérem, ha élve nyúzzák is meg, ott marad Itáliában, mert minden jobb, mint szerénkét látni esetleg már terhesen, vagy állandóan menekülni az utcán, hogy ne is lássák egymást textorral. Ágoston öngyilkossága természetesen meg se történt. Az intézet nevében a lapoknak Milánó nyilatkozott. Öngyilkosságról szó sem lehet. Szegény nevelő évek óta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Ostoba újságírói szenzációkeltés, a tengerparti végzetesnek tűnő szívroham véres valósággá való stilizálása. Részvéttel és hálával gondolunk rá mindig, amiatt, amivel működése alatt gazdagított, és sose fogjuk termékenyítő jóságát és munkásságát elfelejteni. Mi persze Hutra révén mindent tudtunk. Ő mesélte, hogy se tanár, se rokon, se tanuló nem látogathatja. Kihallgatása klinikán betegágya mellett folyt, s hogy mit mondott maga Ágoston, nem árult el a rendőrség. Katalin távoli rokon jelentette, Milánó egyszer beszélt vele, de Ágoston kiutasította azzal, hogy az élete az övé, azt tesz vele, amit akar. Sajnálja, ha fennakadást okoz a munkában, de ahhoz, amit tett, senkinek nincs köze. Állásával rendelkezhetik az egyházkerület. Az iskolai munkát folytatni kellett. Cili anyarat részben a Balatonnál töltötte az árvák közt, részint Békés megyében, Gyulán, ahol keresztapám volt a törvényszéki tanácselnök. Apám kivételével a jogot végzett Szabó fivérek mind törvényszéki tanácselnökök voltak, öreg Artúr, kis Artúr apja is. Keresztapám akkora már minden lányát férjhez adta. Boldog volt, hogy ismét fiatal hangokat hallhat. Mi is örültünk, hogy ki semleges helyen gyógyíthatja sérülését. Én sokat sírtam. Nem voltak ezek gyermekkönnyek. Mesteremet és engem megcsúfoló szerelmemet egy könnyel sirattam. hogy Cili min gondolkozhatott, annak csak egy töredékét hallottam. Se Textorról, se Gianniról nem beszélt, csak az iskoláról. A 8. tankönyvek nagy részét magával hozta, és úgy tanult, mintha az ő életében még függhetne valami az érettségi eredményétől. Hozzám fehér tantárgyaiból még Gyulán és instruktort fogadott az anyám, aki az érettségi tételek kidolgozását gyakorolta velem. Akkorra már kezemben volt a matematikai gondolkozás kulcsa is, végre értettem és tudtam alkalmazni mindent, ami Ihász tanár úr jósága révén örök titok maradt volna. Cili hangja amúgy is pihenést igényelt. Szerencsére hangképzést tanító mesternője nem tudta, mennyit sír. A szívtépő zokogás mit ront torka hangszálai állapotán. Mikor nyár végén hazamentünk, megrendítő meglepetés várt. Móré vette át a latint. Ágostól lélegzett elállító órái után szánnivalóan primitív volt a munkája. Hát még ami a tanév megkezdődése után következett. Móré csak megkezdte a 8. Az anyag előkészítő társadalmi történelmi felvázolását már is baleset érte. Lesodorták a villamosról, lába tört el, valami kőrakásra zuhant a kocsiból, míg a burkolat darabokkal küzdködött, magára borított egy vaspadot a kövek mögül. Az iskola megriadt a láthatatlan és látható eseményektől. Mindenki az intézetről beszélt a városban, és Monsieur megmutatta takaratlan arcát ebben a válságban. Nem a franciával foglalkozott, ami amúgy se volt érettségi tárgy, hanem lelkünket, idegrendszerünket nyugtatgatta. Ő volt az egyetlen, aki valóban szánta Ágostont, amiatt, hogy nem tudta kivédeni erotikus lepketáncát a hitvány kis gyertya körül, aminek áldozata lett. François abban az évben a Szidet tanította. Színpadi változatát a Comédie Française előadásán felvett gramofon lemezről hallgattuk, mikor értem küldtek, azonnal menjek Milánóhoz. Cili kétségbe esett pillantása kísért, de utánam nézett mindenki, üldözött mi voltom miatt végre egybeforradt az osztály. Ami Milánónál várt, abba beleszédültem. Milánó mellett Korondi állt Kibédivel, és Milánó azt kérdezte, igaz-e, hogy szegény Ágoston tanár úr a legjobbakkal időnként valódi latin órákat tartatott? Az illető tanuló feleltetett, osztályzott, új anyagot közölt, mindent elvégzett, amit a hivatásos oktatónak munkaköre előír. Én már akkor mindentől féltem. Először válaszolni sem akartam neki. Inkább visszagondoltam azokra a felejthetetlen percekre, mikor magam álltam a katedrán, kezemben Ágoston noteszével, töröm a fejemet, kit, miből feleltessek, és hogyan kérdezzem, hogy javítani tudjon. Ellenőröm ott áll mellettem, és figyeli a minősítésemet. Jogos-e? Igaz-e? Ágoston nagy pedagógus volt, és nagy utánpótlás képző személyiség. Nem csak tanított, tanítani is oktatott. Napokig tartott, míg tanármódon felkészültem egy módszeres egység átadására, míg megtanultam számon kérni a feladott leckét, s előadni, előkészíteni azt, ami új következett, míg elsajátítottam a reális mérlegelést, amelyben állandó kontrollom András mindig segített, mint ahogyha András tanított, én voltam az ő kontrollja. Vállalni egy-egy latin órát rengeteg munkaóra felkészülést jelentett. Játszottam a gondolattal, azt felelem Milánónak, nem vállalom, de nem tanácsot kért, utasított. Míg Móri tanárnő lábra nem áll, és az intézet autója igénybevételével fel nem tud járni ismét, én vegyem át a latin órákat. Nincs a városban erre a célra igénybe vehető szakos tanerő, más felekezeti iskolákból pedig nem kérhetnek. Nem vagyok cserkész, sok bűnöm van, ezt kapom lehetőségnek. Ezt a munkát, hogy törleszek abból, ami törleszteni kötelességem. Hát, ha enyhül az emlék, milyen magatartást tanúsítottam 6. koromban az intézet szégyenére. Jó a memóriája. Gondoltam keserűen. Akkor töltöttem be a 15. évemet. Honnan tudhattam volna, minek, mi lehet a vonzata? Kivédi javaslatára ismét András lett a kontrollom. Katalin távoli rokon jelentette másnap, fehér őrjöngött, nem lesz kollégám az iskolában, felháborító bűnt követnek el az alkalmazásommal. De megkapta magáét Milánótól, aki azt mondta, kényszerhelyzetben vannak, aki férfi, szakos a városban van, és még képes járni, valami katonai előkészítő tanfolyamra hívták be a hadsereghez. A kutyás olyan, amilyen. De latinul úgy tud, mint Cicero, nem áll módjában fehér tanárnő sebzett lelki világára tekintettel lenni. Nem tudom, Cili mit csinált ezekben a hetekben, míg én voltam Móri helyett az osztályban a latin tanár. Az osztály nem találta természetellenesnek. Ágoston alatt gyakran szerepelt tanárként nagyon jó tanuló, engem meg akkora már mindenki szánt és szeretett fehér miatt. Katedrál lenni, előadni, minősíteni, előkészíteni az új egységet nagyon szerettem. Persze Ágoston nélkül semmi se volt egészen ugyanaz. De azért valami megmaradt azoknak a hajdan bűvös latin óráknak a hangulatából. Az osztály szívesen várt órára. Én szívesen oktattam. Mindenki tudta, plusz munkát végzek a felkészüléssel, méltányoltak miatta. Móri lábraállásáig fehér kiélte ösztöneit. Nem feleltetett, nem adott lehetőséget, hogy megmutassam, mit tudok. Egyszer rajta kapott fizika órán, hogy oda se figyelek, mit demonstrál a bunzellámpa fénye mellett, még a szememet is eltakartam, úgy ültem a kísérlet alatt, hogy hüvelykemet a fülemre, kis ujjamat a szememre szorítottam, hogy ne lássak, ne halljak semmit a közelében. A mesterséges sötétben a leeresztett vetítőfüggönyök miatt nem vettem észre, mikor a lámpát eloltották, a függönyt felhúzták újra. Én meg ott látszottam, bedugott füllel, lezárt szemmel, fehér tanárnővel szemben, mint egy ókori lelet egy nyomorék tanagra. Akkor azt hittem megüt, de visszafogta magát. Csak beírta a kis könyvembe, amit otthon alá kellett iratnom az apámmal. Szegény felsóhajtott, mikor látta, tiszteletlenül viselkedtem fizika órán. Elmondatta velem, mit vétettem megint, aztán aláírta a kért helyen, és alig fékezve mosolyát közölte. Fehér tanárnő sem mulathatott valami jól, mikor meg kellett élnie, hogy hasztalan pazarolja lelke javait méltatlanokra, akik szemüket, fülüket elzárják a tudás nemes forrása elől. Persze nem csak az iskolai munka töltötte ki a napjaimat, beletemetkeztem a valóban meghirdetett pályatételek megoldásába, az sok nehezen túlsegített. Egy kis tanulmány, egy pár vers, némi műfordítás modern nyelvekből, novellák. Szerencsémre Móri lassan, de végre visszasántikált az életünkbe. Ő szegény megkapta a hálapénzt a hajdani, észre se veszlek kutyás Szabó magatartásáért. A felső tagozatban való oktatás meghaladta képességeit, úgy visszaéltem a helyzetével, ahogy Fejér Margittól megtanultam. Az indogermánhoz külön érzékem volt. Elkezdtem az ez iránt egyáltalán nem érzékeny Mórét nyelvtani variációs lehetőségekkel gyötörni, amelyeket követni se tudott, ahogy nemhogy Tacitus vagy Horácius, Ovidius sem értette igazán. Amikor különlegesen gyűlöltem az életet, és fizetni akartam amiatt, amiben Móri igazán mellékszereplő volt, fehér miatt, az alsó tagozati megaláztatásokért, Elkezdtem állnokul tanácsot kérni tőle. Hogyan volna latinosabban megoldható valami participiális szerkezettel ez vagy az? Nem lenne magasztosabb és irodalmi megoldás egy speciális vonzatú participiumnak, mondjuk kondicionálisra hajló konjugáció perifrasztikus mutáns változata? A pontot az íre aztán kivételesen véletlenül tettem fel. Akkor még nem tudtam semmit arról, milyen volt a spártai Efeboszok élete, csak feltűnt, hogy az egyik Carmenben Horácius szívszerelme férfi nevet visel. Szóltam is azonnal. Akkor ordított rám, hogy ne fontoskodjam, mi közöm már meg a görög nevekhez, hogy képzelem, hogy Horácius szerelme ifjú férfi lett volna. Micsoda gondolat! Másnap behoztam neki a görög szótárt. Megmutattam, hol áll a jelzett név. Bizony, a szép hangzású szó mögött férfi lapult. Akkor berohant Milánóhoz. Jelentette, Fejérnek igaza van, aki évek óta jelzi, hogy elviselhetetlen vagyok. Valóban ő is ezt bizonyítja. Buja fantáziámra régtől felfigyelt. Akkor anyám csendesítette le. Éppen padmotozást tartott, és füzeteim között erotikus töltetű versekre akadt. Intézkedést kért ellenem. Milánó megérezte, ha most engem ketten ütnek egyszerre, katolikus anyám esetleg átvisz a zárdába érettségizni, vagy ami még rosszabb, a piaristákhoz. Hagyjon békén, még egy botrány nem visel el a ház. Katalin jelentette, Milánó azt mondta még, elég, ha a kutyást Fejér megtanítja, hol lakik az Isten. Mórin ne vegye észre, ha fontoskodom. Megint igazam volt. Megint letagadták, mert hogy is mondhatták volna el az osztály előtt, amit kiderítettem. A régi latinórák hangulata, légköre elszállt. Azt örökre magával vitte Ágoston. Móri semmit se fogott fel az ókorból. A gyönyörű tablóképek olcsó, antikizált vitrinkészletre satnyultak. Móri nem csak a nyelvtan tömör szépségét nem tudta követni, de különlegesen süket volt az irodalomhoz. Engem fel se szólított. Magam voltam a szöveggel, amikor neki meg kellett volna bolondítania az osztályt Horácius felismeréseivel, hogy a méltatlan örökös hogy pocsolja szét a halott gazda óborát, mert nincs már értékítélete. És hol volt képes megszólaltatni posztumus sóhaját, amelyel a tűnő élet után néz, vagy felvillantani a szorákta havas látomását? Tacitus végképp nem értette. Az ablativus absolutussal örökké küzdködött. Én meg felkönyököltem a padon, ami illetlenség volt, tilos is, de nem tudtam tűrtőztetni magam. Az arcába bámultam, mikor megint belebonyolódott valamelyik kaputban vagy szermóban egy szintisztán kielemezhető szerkezetbe. Hogy a homoszexualitás micsoda, apám magyarázta el, miután elpanaszoltam neki, nem fogadták el szótárral igazolt állításomat. Megkért nemi aberrációkról, ha meg tudom állni, ne igen tegyek megjegyzést. Nem szóltam én senkinek. Annál is inkább, mert apám nem ment, nem is mehetett technikai részletekbe. Én még a normális nemi életet is csak képzeltem, hogy el tudom képzelni. Hogy foghattam volna fel amaszt, amit még vázaképeken festői tévedésnek, valami furcsa antiposztmodernek látott ártatlan szemem? Közben az intézetek visszajelentkezését az országos tanulmányi versenyekre január 1-jéig kérte az illetékes minisztérium, ketten voltunk esélyesek, András meg én. András akkor már rég Amerikában volt, mikor még áprilisban sem hívtak be ebben az ügyben az igazgatóhoz, és nem szólt semmit a szaktanár sem, apám felhívta Kibédit. Tekintettel a tavalyi tragikus nyárra és az idei bánatos évkezdetre, Kibédi hangján megérezte apám előre megfogalmazott szöveget közül, egy szaktanár se tudta felkészíteni az esetleg szóba jöhető jelölteket a versenyre, az idén nem indul az iskolából senki. Mikor apám hosszas habozás után mégiscsak elmondta, kimentem a szobából, nem kellett senki társasága. Cili az eredében volt, anyámat miért terheljem, apám meg már tudja. Értettem én, mi történt. Megjött, visszatért a jeruzsálemi kutya. Már féltek a magyar dolgozataimtól a versenyen, hát ha megint valami Istennek nem tetsző kerül ki a kezem alól. De legalább azt hagyták volna megmutatni, ha már a magyar dolgozatoktól féltek, mit tudok latinból. De Fehér azt mondta értekezleten, ha megmerik szavazni, hogy engem bármiféle versenyre, főleg országosra kiküldenek, feljelenti a testületet hazafiatlanság vágyával a püspöknél. A megye összes középiskolája beküldte jelölését, csak a mi intézetünk nem. A láthatatlan közegben Ananke Milánó masszív téli zekéjét viselte, és volt egy tenyérnyi fátyol ízléstelen kalapján. Ez azért még tudott fájni. Thank you.
Szabó Magda, Fürelis című regényének 29. részét Bensági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, október 13-án, 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sokszor úgy tűnhet, mintha Isten játszana velünk, miközben ennek pont az ellenkezőjét teszi. Komolyan vesz bennünket, és rengeteg meglepetést tartogat, amire rácsodálkozhatunk. Jelenics István, piarista szerzetes gondolatával köszöntjük hallgatóinkat. Dr. Jelenics István, piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92. szerzetességének 70. papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve hunyt el. Műsorunkban egy családról szóló előadásával ráemlékezünk.
A világban ez a új gondolkodásbeli, életformabeli átalakulás nem hozott nagyobb boldogságot, hanem valamiképpen riadalmat teremtett az emberekben, különösen akkor, amikor ezeknek a nagy álreményeknek a hiúsága, az üressége kiderült. És azután felszabadított az emberekben egy csomó önzést, hogy ki úgy érzi, hogy közös ügyek nincsenek már, amiknek a szolgálatában állhatna az ember, és akkor ott a saját boldogságát is szolgálná ezeknek a közös ügyeknek a szolgálata közben, hanem ebben a bajba jutott vagy pusztulásra szánt világban ebben egy kicsi egyéni örömet még kiküzdhet magának, hogyha okos, és akkor minden erkölcsi gátlást feledve, feladva, sokszor bizony önzővé válnak az emberek, egymás ellen fordulnak, és ezeket a maradék javakat egymástól rabolják el azért, hogy a pusztuló világban saját életüket még legalább elviselhetővé tegyék. Valami furcsa dolog ez, hogy a közéletben is nem csak azért, mert a régi eszméknek a kötelező ereje valamiképpen meglazult, a vallás, vagy a lelkiismeret, vagy ilyen másféle erő, ami régebben az embereket arra késztette, hogy együtt dolgozzanak, eltűnt. A közös reményeknek az eltűnése is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek akkor önzővé és kapkodóvá lettek. És az eltűnt perspektívák helyett a pillanatnak a kínálatát keressék. A pillanat azért kínál élvezeteket. Filozófusok beszélnek erről, hogy az embernek a pozitív élményei rangban nagyon különbözők, és lehet nagyon intenzív, nagyon vonzó valami, amit mondjuk élvezetnek nevezünk, de igazából az ember nem arra termett, hogy minél több élvezetet összehalmozott, és az életének a pozitív jellegét nem ez biztosítja, hanem örömre termett az ember, meg boldogságra termett az ember. Csak a öröm, meg a boldogság az valami iskolázottságot kíván, valami belső fegyelmet is, valami reményt, és azután egy hosszabb befektetésnek az eredményeként virrat föl az embernek az életébe. Különösen ez a világ, ez a fogyasztói társadalom rengeteg élvezetet kínál, és annak érdekében, annak a veszett fejsze nyele alapon az emberek ezek után, az élvezetek után loholnak, és meg akarják teremteni a maguk pozitív élményeit úgy, hogy az olcsóbbat választják, a befektetést igénylő és a reményt igénylő értékesebb helyett. És azután, ugye ezután kapkodnak, így élnek, és ennek következtében vész el az erkölcsi tartásuk, és így nem tudnak összefogni, nem bíznak egymásban, hanem a másik rovására, a közösből minél többet akarnak maguknak megszerezni, és nem törődnek a többiekkel, és nem gondolnak arra, hogy ez a dolog visszaüt, és akkor az egész közérzetük kerül veszélybe, hogyha örökké arra kell vigyázni, hogy ennél lopják a pénzüket, amit a zsebükbe vagy a ide-oda takarékba raktak, és hogy ki ne játsszák, túl ne járjanak az eszükön, azok, akiknek a ügyességére tulajdonképpen jó volna, hogyha számíthatnának. De ki a maga javára, a maga zsebére ügyeskedik, és a közös felelősségtudat hiányzik az emberekből egy ilyen egyre inkább reményt vesztett világban. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor hát ez a kérdés fölmerül, hogy mivel tartozunk ennek a világnak, akkor nem arra kell elsősorban gondolnunk, hogy hitet kell hirdetnünk, hanem arra kell gondolnunk, arról kell az embereket meggyőzni, hogy vannak ilyen értékek, és hogy érdemes összefogni, és lehet a világban, nem olyan elveszett azért ez a világ, és lehet ebben a világban úgy élni, hogy nem egymás ellen élünk, hanem egymásért, és összefogunk, és kialakítjuk azokat a lehetőségeket, hogy meg tudjunk bízni egymásba, az erőnket nem arra fordítjuk, hogy a másiktól elvegyünk valamit, vagy megvédjük a magunkét, hanem az erőket ténylegesen arra fordítjuk, hogy szebbé, jobbá tegyük azt a környezetet, amelyben élünk. A keresztény ember a hitéről, a hitének a értékéről, az életet alakító értékéről nem akkor tanúskodik, hogyha érveket keres, amelyekkel vitázhat, hanem akkor, hogyha erre a hitre valóban egy olyan életet épít, amelyik eljut az örömökig, amelyik eljut a bizalomig, amelyik igenis ebben a kockázatokkal teli, vagy reménytelenséggel teli világban is a reményből él, és ennek következtében szépé tud lenni. Mi keresztények az Istennek a kifürkészhetetlen jóvoltából hitben élünk, és a hitünkből remény fakad, vagyis hiszünk abban, hogy a világ nem egy ilyen elveszett csillag, amelyikben az ember fáj a földnek, és az ember az nem a létnek valami tévetek produktuma, amelyik most már a történelminek a végére érkezett, és csak a pusztulásával nézhet szembe, hanem hiszünk abban, hogy a világot egy bölcs, szerető Isten teremtette. És ez az Isten nem vesztette el a türelmét, azért, mert sokan hűtlenek lettek hozzá, és nem fordított hátat a világnak, hanem változatlanul itt van velünk. És az egész emberiségnek a javát akarja, és tudja is biztosítani. Tehát ebben hiszünk, és ez a hit tesz bennünket képessé arra, hogy egy másfajta életmodellt fölmutassunk, megőrizzünk magunk között, és fölmutassuk, és megmutassuk azt, hogy igenis lehet örülni. És merünk gyereket vállalni egy keresztény családban, mert gondoljuk, hogy a gyerek is boldog lesz, nem csak én tudok még összevadászni valami örömet a magam számára, hanem a gyermekeimet is. Az Istenre bízom, nem a vak véletlenre, vagy nem tudom micsodára, nem a világban megmutatkozó, jót ígérő kezdeményezésekre, hanem az Istenbe vetett bizalomban igenis vállaljuk a gyermeket. És akkor egy nagyobb családban összefogásra nevelkedik az ember, összefogásban él, és próbál a társadalomban is úgy élni, hogy bízni lehessen benne, és hogy ő is megszólítsa a másik emberben azt, ami abban jó, ami arra jóra hajlik. Nem vitázik vele, nem elveket vitat, hanem egy életformát őriz, és annak a biztonságából és a derűjéből részesíti azokat az embereket is, akik között él. Valami ilyen dolog a feladatunk. Az evangéliumban Jézus persze, hogy arra is biztat bennünket, hogy a hitünket adjuk tovább, az evangéliumot hirdessük. De ugye az olyanokat is mond, hogy mi vagyunk a föld sója, mi vagyunk a világ világossága. És aztán azt mondja, hogy kovász vagyunk, és a kovászt elvegyítik a tésztában, és akkor az egész tészta ehetővé válik, az egész tésztát átjárja ennek a kovásznak az élete. Nem föltétlenül érvekkel kell meggyőznünk a körülöttünk álló embereket, vagy pedig nem sértődött képpel és sebzetten kivonulnunk a világból, hanem abból az evangéliumi hitből merítünk erővel, amelyik bennünk van, amelyiket oly szerencsések vagyunk, hogy szüleinknek, minden körülményeknek, Jóisten különös kegyelmének köszönhetően ez elevenen bennünk van, és az egyház közösségben is, nem csak egy családban, elszórt, nem tudom én, lakásokban vagy házakban, hanem egy egyházi közösségben is ez a hit, ez egy közös meggyőződésként él, ebből merített erővel egy olyan életet élünk, amelyik nem a pillanat örömeit vagy élvezeteit keresi, hanem az örömöket keresi. Bízik abban, hogy igenis beruházással, kicsi fáradtsággal örömöt tudunk elérni, és tartósan az életünkben megjelenik az Istennek az áldása. Még akkor is, hogyha körülöttünk ilyen kétségbe esett emberek, vagy ilyen rossz társadalmi beidegződések kapnak lábra, azok között is tudunk olyan módon jelen lenni, hogy az emberek fölfigyelnek ránk. És nem azt mondják, hogy milyen ravasz receptjeik vannak ezeknek arra, hogy boldoguljanak, hanem azt mondják, hogy miféle belső tartalékaik vannak ezeknek ahhoz, hogy nehézségek között se veszítik el a reménységüket vagy a bizalmukat, és tudnak urrá lenni dolgokon, és tudnak kitartani, és ekközben tényleg hát nem pusztulnak el, és lehet, hogy kevesebb jövedelmük van, mint egy másik családnak, de azzal úgy tudnak élni, hogy a gyerekeik mégis jókedvűek, és nem azt mondják, hogy inkább valahol máshol szeretnék élni, hanem azt mondják, hogy itt mi egymásnak örülünk, azoknak a dolgoknak, amiket megteremtünk, a kevésben is boldogabbak vagyunk. Nem a anyagi javakon múlik a boldogságunk, hanem pontosan azokon a belső értékeken, amiket ez a bizalom köztünk megteremt. A világ sokszor bizalmatlanul fordul felénk, a világ sokszor akadályozza a mi törekvéseinknek a megvalósulását, és ebben néha kísért bennünket az, hogy olyan sértődött vagy felháborodott képet vágjunk, és aztán elutasítsuk az embereket, és csak befelé forduljunk, őrizzük, amink van, és azt próbáljuk valamiképpen megmenteni, hogy az túlélje ezeket a kint zajló katasztrófákat. Ugye a Bibliában van egy olyan kép, ami eléggé intő dolog, hogy ugye az Ószövetségben azt mondja a Biblia, hogy az Isten megharagudott az emberiségre, mert nagyon elhatalmasodott benne a bűn, és akkor vízözön bocsátott a földre, de azért mégis azt akarta, hogy az emberiség fönnmaradjon, és akkor egy hajót ácsoltatott Noéval, és abba betelepítette őt, meg a családját, meg ott összegyűjtötte a föld összes állatait, és azok túlélték a vízözönt, a többi ember pedig elpusztult. Mi tudjuk azt, hogy ilyen hajót nem nagyon lehet építeni, amin a föld összes élőlénye helyet kaphatna. És azután azt is tudjuk, hogy a földön mióta ember él, azóta nem volt olyan állapot, hogy az egész földet vízborította volna. De ez a modell, ez azért nagyon érdekes, és arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk nem szabad azt képzelni, hogy az Isten most is, vagy most valami ilyesmit tervez, hogy megharagudott azokra, akik elfeledkeztek róla, és majd megment minket egy hajón. Nem az a dolgunk, hogy egy hajóra valahogy szert tegyünk, és arra fölkapaszkodjunk, és utána esetleg némi szánalommal, de elszánt egykedvűséggel nézzük, hogy másokat elsodor a vízözön. Hanem mi arra kaptunk megbízást, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy mi miattunk, vagy általunk a világot is megmentse a pusztulástól, és visszahívja abból a romlásból az Isten, amelyikbe belesodródott. Tehát nem csak a magunk bőrét kell mentenünk, nem csak a ránk bizottakért vagyunk felelősek, hanem az emberiségért is. És ez ne érezzük azt, hogy akkor most rettenetes terhet rót ránk az Isten, mert hát a magunk bajával is alig bírunk, nemhogy még az emberiséget megsegítsük. Hát az Isten velünk van ebben a vállalkozásban. Egy sajátos történelmi helyzetben az ember képzeletét is meghaladó feladatot bízott ránk, de ehhez, hogyha mi alázattal, meg jókedvel, meg belévetett bizalommal hozzáfogunk, akkor segítséget is ad az ő kegyelmével. És ez a feladat pontosan az, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy ne szigetelődjünk el benne, ne egy gettót alakítsunk benne mesterségesen, önmagunkat kizárva a világból, hogy nekünk nincs ahhoz közünk, hogy a gyerekeinket féltjük, vagy félünk ettől a világtól, és őrizni akarjuk magunkat abban az ártatlanságban, vagy tisztaságban, amire szerencsésen hát szertettünk, vagy valamilyen módon benne vagyunk, hanem igenis a kovász szerepét kell vállalnunk a világba, a sónak a szerepét kell, a sóból kevés kell, és mégis az egész étel jó ízű lesz, hogyha a só átjárja. És valami módon ugye erre biztat bennünket az Isten, hogy ne féltsük magunkat, ne féltsük a ránk bizottakat, ne féltsük a hitünket, és ne föltétlenül a hitünkről akarjuk meggyőzni az embereket, hanem arról a lépésről, ami előttük áll, hogy érdemes egy picit nagy lelkűben élni, hogy érdemes egy picit bízni egymásban, és többre megyünk akkor, hogyha megbízhatóan végezzük a munkánkat, mint akkor, hogyha egymás orra elől lopjuk el akár a anyagot, amivel dolgozunk, akár a szerszámokat, amikkel a közös feladatainkat meg kellene oldani. Tehát egyszerre kell látnunk azt, hogy mekkora romboló erők vannak, működnek körülöttünk, és hogy annak mennyi ember ki van téve, mert nincs neki tartaléka, nincs neki védelme ellene. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mégis ezek az emberek is az Isten teremtményei, és nem úgy biztosíthatjuk magunkat, hogy tőlük lehetőleg távol maradunk, hanem akkor áld meg minket is az Isten, ha ezt az áldást mi igyekszünk őhozzájuk is eljutatni. És újra mondom úgy, hogy egy életformát élünk előttük. Nem harsányan, nem föltétlenül a sajtóban megfogalmazva ezeket a dolgokat, meg nem lelkendezve, hanem a mindennapoknak az egyszerűségével, és mégis a hősiességével, és nem szüntelen áldozatok között, hanem egy belső figyelemben, amiben az Úristenre figyelünk, az életnek a ténylegesen mégis meglévő lehetőségeivel pedig úgy élünk, ahogy az Isten akarja. Nem visszaélünk velük, mint ahogy a világban sokan visszaélnek azzal, ami van, hanem igyekszünk akkor is tisztességesek maradni, hogyha minden arra látszik kísérleten, hogy tisztességtelenek legyünk. Ehhez ad erőt a hitünk, és a hitünkről majd akkor gondolkodnak az emberek, hogyha ezt a fajta életformát csak ugyan hát életre valónak látják. És azt veszik észre, hogy jé, hát ezek boldogulnak, jé, hát ezek boldogabbak, mint mi vagyunk a sok lihegésünkkel, meg kétségbeesésünkkel, meg félelmünkkel, és akkor közeledünk hozzájuk, akkor megpróbáljuk átvenni azokat a dolgokat, amiket tőlük megtanulhatunk, és akkor ugye talán előbb-utóbb eljutunk odáig is, hogy mégis csak elgondolkodunk azon, hogy ennek az ő emberi magatartásuknak, közösségi összetartozásuknak, világban való forgolódásuknak, szolgálatuknak az alapja meg a kiinduló pontja mégiscsak az a hit, amiről akkor már lassanként készek leszünk meghallgatni őket. Valahogy így volt az is, hogy valamikor, amikor a Krisztus igazságát hirdető emberek elszélettek onnan Palesztinából, hát egy pici népség voltak, és mégis egy-kettőre az egész római birodalomban, meg az egész környezetükben, mi már nem is tudjuk, hogy mennyire messzire esetleg örmények között is, Indiában is, ki tudja hol, el tudták vinni ezt a kereszténységet, nem annyira az érveikkel, mert nem voltak ezek filozófusok, hanem az életükkel, amiről azt látták az emberek, hogy ezek valami olyasmit őriznek, amitől hajlékonyabbak lesznek, kitartóbbak lesznek, nagylelkűbbek lesznek, de nem a butaságig, hanem valami olyan módon, hogy ez a nagylelkűség, ez a szeretet ez megtérül, és az ő életüket is gazdagabbá teszi. Ami az evangéliumban van, hogy ugye, aki az életét meg akarja tartani, elveszíti. És aki kész elveszíteni, az megtalálja. Valami módon ennek a logikának az igazságát, ha magát a mondatot nem fogalmazták is meg az emberek, de meglátták. És akkor ugye római birodalomban újra még egyház üldözések is kitörtek, és egyszer csak azt vették észre a nem keresztény emberek, hogy hát akkor, amikor ott elkezdik kutatni a keresztényeket, elkezdik irtogatni őket, akkor a legértékesebb embereket emelik ki közülünk. Azt a mestert, akire eddig rábíztam a cipőmet, hogyha meg kellett javítani, mert ez tisztességesen megjavította, azt a embert, aki barátságos volt hozzám, aki segített, erről derült ki, hogy keresztény. És akkor megölték, akkor utána az emberek is azt mondták, hogy hát ne öljük meg azokat, akikre társadalmunk ráépült. Valahogy így kell jelen lennünk ebben a társadalomban. Persze, hogy hát vannak intézményeink, ugye egy kicsit más a helyzetünk azért, mint ennek a kezdő keresztény egyháznak. A közéletbe beleszólunk, a tudománynak a világában is megjelenünk, a politikában is valamilyen módon megjelenünk. De ugye az azért olyan döbbenetes, hogy mégis a legfontosabb ez, amire igazán hivatkozhat minden érv, az élet. És az életnek ez a gyakorlata. Persze, hogy a keresztény családban is elképzelhető, éppen ebben a mostani világban sajnos, hogy nagyon derék keresztény szülőknek a gyerekei közül is elkallódik valaki. De valamiképpen mégis az, hogy egy közösségben, a keresztény családokban több gyerek van, és az a több gyerek esetleg kevesebb anyagi jólétben él, kisebb anyagi jólétben, de mégis boldogabb, mint mások gyerekei, akik ezek között a világ kínált, a csábítások között élnek, de nem tanulják meg a nagy lelkűséget, nem tanulják meg azt, hogy a minőséget keressék, és ne a kínálatnak a mennyiségét, és így tovább. És akkor a családok boldogulnak mégis. És a világban akkor mindenféle törtetés nélkül, hát az derülhet ki, hogy valóban azok az emberek, akik a egyházból, a hitből merítenek, akik imádkoznak, akik az Úristenben reménykednek, azok életre valóbbak a többieknél. Nem úgy, hogy letapossák őket, hanem úgy, hogy a kezük nyomán áldás fakad.
Kedves hallgatóink, a nemrég elhunyt dr. Jelenics István piarista szerzetes előadását hallották. Temetése október 15-én, kedden 13 órakor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Lelki üdvéért ugyanezen a napon 15 óra 30 perckor mutatnak be szentmisét a belvárosi Nagyboldogasszony templomban. Kedves hallgatóink, további békés napot kívánok valamennyiüknek!